Kegyelem, irgalmasság és békesség arasék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Úristen közösségében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek ígéjét úgy, amint a szól hozzánk mai vasárnapon, amely íge írva található János apostol első közönséges levele második fejezetének első 11 versében. Az ígét hallgassátok leülve kellő figyelemmel és alázattal. János apostol első levele második fejezetének első 11 versében így találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait a Szentírásban. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűnéért is. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő ígéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az íge, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Amen. Eddig Istennek írott ígéje, melyet tegyen áldottá a mi Istenünk, áldja meg az ígének olvasását, hallgatását és a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket Urunkhoz, és szóljunk hozzá imádságban a következőképpen. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked teljes szívünkből azt a kegyelmet, amit irántunk tanúsítasz. Mert nekünk nem kell félelemmel megállnunk előtted, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy Jézus Krisztusért megbocsátod a mi vétkeinket. Nem kell rettegnünk attól, hogy mi lesz velünk, nem kell félnünk attól, hogy vajon milyen büntetés vár ránk, mert tudjuk, hogy a te egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus magára vette a mi bűneink büntetését is. És megszabadított bennünket a gonosztól, megszabadított bennünket ezen bűnök terhétől. Olyan jó ezt így kimondani, Úrunk. És olyan jó hálát adni neked. Azonban megvalljuk őszintén, hogy még ez a hála és a te kegyelmed sem tart vissza bennünket nagyon sokszor attól, hogy vétkezzünk, hogy bűn-bűnre halmozzunk, hogy napról napra szaporítsuk a mi vétkeinket. Bűnös emberek vagyunk, Urunk, és éppen ezért most is bűnbánattal fordulunk te hozzád, és könyörgünk, hogy te légy az, aki megbocsátod a mi vétkeinket, te légy az, aki a te kegyelmedbe fogadsz bennünket, hiszen a te kegyelmed nélkül elveszünk, a te kegyelmed nélkül a mi életünknek semmi értelme nincs. Ezért olyan hálás a szívünk a te kegyelmedért, a te jóságodért, a te szeretetedért. És add, hogy egész életünkben meg tudjuk mutatni ezt a hálát, úgyhogy neked ajánljuk életünket, és minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy egyre tökéletesebb életet éljünk a te dicsőségedre. Urunk, kérünk arra most, hogy nyisd meg a mi szívünket. Add, hogy világosan szóljon az íge közöttünk, és add, hogy ez a világos üzenet lakást vegyen a mi szívünkben, gyökeret verve gyümölcsöt teremhessen. Könyörögve kérünk, áld meg ezt az Isten tiszteletet, a veled való találkozás áldott örömével, és add, hogy mindnyájan boldogabban, erősebb hittel és gazdagabban tudjunk kimenni a házból, mint ahogy idejöttünk. Könyörögve kérünk, mindenható Isten, hallgasd meg a mi imádságunkat, és könyörülj rajtunk a megváltóért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az ígemének alapján szólni kívánok, mert közöttetek írva található János apostol első közönséges levelének második fejezetében, az első és második versekben eképpen. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igazi Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Amen. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a múlt vasárnap ugyanennek a levélnek az első fejezetével foglalkoztunk, és akkor elég sok mindent hallhattunk, és elég sok mindenen elgondolkoztunk a bizonyságtételről, a Szentlélek munkájáról a mi életünkben, hogy ő az, aki elvezet bennünket a világosságba, és ő az, aki segít nekünk abban, hogy a világosságban tudjunk élni, és a világosságban tudjunk járni. Most egy kicsit tovább lépünk ennek a levélnek az olvasásában és a közös gondolkodásban, és megpróbálunk ismét legalább olyan világos és legalább olyan fontos üzeneteket találni az ígében, mint amelyeket az elmúlt héten is kaptunk és találtunk az Isten segítségével és az Isten lelkének a segítségében bízva. Miről is beszél itt János ebben a szakaszban? Azzal kezdi a mondandóját, hogy gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ugye ahhoz, hogy megértsük, hogy miről beszél János, ahhoz, hogy megértsük, hogy mit is akar ezzel a mondattal elmondani az embereknek, hozzá kell vennünk azt a két utolsó verset az első fejezetből, amit az elmúlt héten hallottunk, azt írja a 9. és 10. vers, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő ígéje. És ezután mondja János, vagy írja János azt, hogy gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Kicsit félreérthető ez a mondat, mert ugye itt arra gondolhatnánk, hogy ugye azt mondja János, illetve azt írja János, hogy a keresztény embereknek tökéleteseknek kell lenniük, és ez így is van. Nem szabad vétkeznünk, és ez is így van. És azt mondja, hogy ezt minden további nélkül meg lehet tenni. Ugye ez egy ilyen elvárás a keresztény emberekkel szemben. Nagyon sokszor a hitetlen világ és a hitetlen emberek részéről is. Hát te keresztény ember vagy, te hívő ember vagy, jársz templomba, neked nem szabad bűnt elkövetned. Neked nem szabad így és így beszélni, neked nem szabad ilyet és ilyen dolgokat tenni, neked nem szabad ide és oda elmenni, te neked tökéletes életet kell élni, hát te keresztény ember vagy, templomjáró hívő ember vagy, nem engedheted meg magadnak azt, hogy bűnöket kövessel, nem lehetsz olyan, mint én. Ugye ez egy ilyen elvárás, és nagyon sokszor mi keresztény emberek is így gondolkozunk magunkról, hogyha valaki egyszer elfogadja az Úr Jézus Krisztus, a szívébe zárta az Isten egyszülött fiát, és hisz benne, akkor onnantól kezdve tökéletes életet él, és nincs semmi rossz és semmi gonoszság az életében. Na, de hát ez egy ilyen ideális állapot. Így kellene lennie, de hát tudjuk, hogy ez nem így van. Az ember nem tud bűn nélkül élni, és ezt tudja János is, és tudjuk, tudnunk kell nekünk is, már hogyha a hitetlen emberek nem is tudják. Nem tudunk bűn nélkül élni. Amikor János azt mondja, hogy ne vétkezzetek, akkor nem arra kell gondolnunk, hogy nekünk tökéletes életünk van, vagy kellene, hogy legyen, hanem arra kell gondolnunk, amit ugye az első fejezet végén mond, hogy az vétkezik, aki eltitkolja a saját bűneit, vagy azt vétkezik, aki nem hajlandó beismerni azt, hogy bűnösek vagyunk. És ez egy lényeges különbség. Itt János nem azt mondja, hogy ne vétkezzetek, legyetek tökéletesek, mert ő is tudja azt, hogy nem tudunk tökéletesek lenni. Ez lenne az ideális állapot, legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti atyátok, mennyei atyátok is tökéletes, de nem tudjuk megtenni azért, mert bűnbűre halmozunk. Hát ugye még az apostolok sem tudtak bűn nélkül élni. Péter megtagadta Jézust, aztán amikor Pál apostollal is szembe került az ő képmutatása miatt, erről az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvashatunk. Tehát nagyon sok bűnt követtek el ők is, emberek voltak ők is. Nem tudtak ők sem tökéletes életet élni, míg János sem tudott tökéletes életet élni. Emberek vagyunk. Nekünk arra kell törekednünk, hogy ezt belássuk, meglássuk azt, hogy igenis bűnös emberek vagyunk, vétekben születtünk, rosszra hajlunk, ahogy el szoktuk mondani mindig az úrvacsora alkalmával. Igenis ilyen emberek vagyunk, és ezt nem szabad eltitkolni, mert hogyha ezt valaki eltitkolja, akkor az Istent hazudtolja meg. Hogy mondja János, ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Igenis, meg kell látnunk azt, hogy mi bűnös emberek vagyunk. Mert ki az közülünk, aki még nem szólt rosszat, ki az közülünk, aki még nem tett rosszat, ki az közülünk, aki még nem hibázott, jó, lehet, hogy nem szándékosan, de ezek előfordulnak. Azt kell meglátnunk, hogy igenis bűnös emberek vagyunk. És a bűnös embernek szüksége van arra, hogy valaki könyörüljön rajta. És ennek az igének a magja, ennek az igének a legcsodálatosabb része, az abban a mondatban van leírva, amit így mond János apostol, hogy ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Ha valaki meglátja a saját bűneit, ha valaki megvallja a saját bűneit, az meglátja a kegyelmet. És az meglátja az Úr Jézus Krisztust. Az meglátja azt a kegyelmet, ami ő benne jelent meg ennek az egész világnak. Nem csak nekem, nem csak neked, nem csak a mi vétkeinkért, hanem az egész világért adta Jézus Krisztus az ő életét. Azért, hogy mindenkit megmentsen és mindenkit megszabadítson a bűneiből. Azért, hogy ne kelljen nekünk rettegve megállni az Isten szín előtt. Ne kelljen nekünk félnünk attól, hogy vajon mi lesz, hogyha majd ott leszünk az Isten előtt. Milyen büntetést fog a fejünkre kiolvasni. Mit kell lesz majd tennünk, vagy éppen pokol és kárhozat lesz, ha jussunk. Azért, mert ilyenek meg olyanok vagyunk, mert bűnösök vagyunk. Hogy ne kelljen ilyen gondolatokkal foglalkoznunk. Ott van Jézus Krisztus, ami pártfogunk a mindenható Istennél. Azért, hogy könyörögjön értünk, azért, hogy közben járjon értünk. Azért, hogy ő érte, az Isten megbocsássa a mi vétkeinket. És ez egy óriási nagy dolog. Ez egy olyan ajándék és olyan vigasztalás, aminél nagyobb nincs ezen a földön. Az, hogy nekünk nem kell félnünk attól, hogy mi lesz velünk. Nem kell félnünk attól, hogy hogyan állunk meg az Isten színe előtt. Nem kell félnünk attól, hogy milyen büntetést fog kiszabni az Isten, mert nem büntetést fog kiszabni az Isten. Ha igenis hiszek Jézus Krisztusban, ha hiszek az Isten egyszülött fiában, akkor nekem az én életem, örök életem az biztosítva van. Akkor nem a kárhozata jusson, hanem az örök élet és a vigasztalás. És ez egy tényleg óriási nagy ajándék. És valahányszor vétkezik valaki, van olyan, aki előtt leborulhatunk, és van olyan, akitől bocsánatot kérhetünk. Na de egy valamire nagyon kell vigyáznunk. Mégpedig arra, hogy hát ezzel nem szabad visszaélnünk. Nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy hát jó, bűnt követtem el, rendben van, majd imádkozok az Istenhez, megbánom az Isten előtt, és akkor ő megbocsát nekem, és akkor minden mehet tovább úgy, ahogy eddig volt. Néha-néha elmegyek a templomba, néha-néha megbánom az én vétkeimet, néha-néha talán még úrvacsorázok, néha-néha egy kis bűnbánat az belefér az ember életébe, és akkor onnantól kezdve megint, hogyha elmentem a templomba, letisztáztam a dolgot, lenulláztam az én vétkeimet, és akkor megint csinálhattam az életemet úgy, ahogy addig, és élhetek úgy, ahogy addig, majd legközelebb megint elmegyek, hogyha már összegyűlt néhány bűn, és akkor megint megbánom az Isten előtt, és akkor minden rendben lesz, megint tiszta lesz az életem. Ugye ezt már mondtam egyszer, hogy a olasz mafiózók gondolkoztak így, akik elmentek, elvégezték a munkát, eltették a lábalól azt, akit el kellett tenni lábalól, bementek az első templomba, be a gyóntatófülkébe, meggyónták a papnak azt, amit tettek, ugye a pap titokban tartotta meg kötelessége, és aztán kimentek a templomból azzal a pisztolyjal a zsebében, amivel lelőtt mit tudom én hány embert, hogy aztán tovább folytassa azt a tevékenységet, amit addig folytatott, és úgy gondolta, hogy az Istennel ő ezt a dolgot már elrendezte. És minden rendben, és minden folyhat ugyanúgy, ugyanabban a mederben, ahogy addig. Na de hát ez nem így van. És azt János is azt mondja, hogy ez nem így van, mert abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, hogy megtartjuk az ő parancsolatát. az az ember kapja meg a bűnbocsánatot, aki hajlandó rálépni arra az útra, amit maga Jézus Krisztus mutatott nekünk. Nem véletlenül mondja azt a János, hogy aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogy ő élt. Ez nem arról szól, hogy ez egy automatikus dolog, hogy bemegyek a templomba, meggyónok, vagy éppen megbánom a bűneimet református szokás szerint, és akkor megint minden rendben van, és csináltam azt, amit én akarok, és holnap már megint visszajövök. Itt arról szól, hogy az embernek változnia kell. Az az ember kapja meg a kegyelmet, Jézus Krisztus kegyelmét. Annak az embernek lesz pártfogója, közbenjárója Jézus Krisztus a mindenható Isten előtt, akinek ez a bűnbánat szívből jön, őszintén. És aki hajlandó arra, hogy az életén változtasson. Nem tudunk tökéletesen élni, nem tudunk bűn nélkül élni, de mindig tudunk egy kicsivel jobbak lenni. Ma reggel olvastam egy nagyon-nagyon rövid imádságot, hogy valaki feltette, hogy minden reggel azzal az imádsággal indítok, hogy Uram, segíts abban, hogy ma egy kicsit jobban tudjak szeretni, mint tegnap. És ez a dolgok lényeg. Az, hogy ma egy kicsit jobban tudjak szeretni, mint tegnap. Ma egy kicsit jobb tudjak lenni, mint amilyen tegnap voltam. Ma egy kicsit tökéletesebb tudjak lenni, mint tegnap voltam. Ma egy kicsit tisztább tudjak lenni, mint tegnap voltam. Ez az irány. És nekünk ezt az irányt kell tartanunk. És így leszünk napról napra egyre tisztábbak, így leszünk napról napra egy kicsit közelebb az Istenhez, és így leszünk napról napra egy kicsit közelebb egymáshoz is. Ez máshogy nem működik. Csak úgy, hogyha az én szívemben, a te szívedben, mindnyájunk szívében megszületik a döntés és az elhatározás, hogy innentől kezdve máshogy élem az életem. Becsúsznak hibák, becsúsznak bűnök, de küzdök és harcolok ellenük. Mert mondtam már többször azt a történetet, amikor a friss pap a kolostorban azon panaszkodik, hogy hát folyton ugyanazt a hibát és ugyanazt a bűnt követem el. Hogy leszek én így tiszta, hogy leszek én így tökéletes, hogy leszek én így keresztény ember. És akkor az apát a kezébe adott egy fonott kosarat, emlékszünk rá, gondolom. Menj le a vízhez és hozzá a kosárba vizet. És mire visszaér, kifolyik a víz a fonott kosárból. Visszaküldi megint, és megint. És fordult 6-7-szer, amikor már azt mondta, hogy elég volt. Hát nem látod, hogy nem tudok ebbe a kosárba egy csepp vizet sem felhozni? Az lehet, de nézd meg, hogy mennyivel tisztább lett ez a kosár. És nekünk ez a cél. Az, hogy napról napra tisztább legyen a kosár. Napról napra tisztább legyen az életünk. És ezen dolgozni kell. És ebben segít nekünk az Isten, az ő ígéjével és az ő lelkével. Hát ragadjuk meg ezt a lehetőséget, az ő segítségét, és éljük meg napról napra azt a csodát, hogy nekünk pártfogónk van az Istennél, aki gondoskodik, aki közben jár, és akiért megbocsátja az Isten a mi vétkeinket. Legyünk hűséges gyermekei, legyen így. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, te ismét megszólítottál bennünket, és ismét azzal a céllal, hogy rámutass a mi hibáinkra, bűneinkre, de rámutass ezek megoldására is, az Úr Jézus Krisztusra, az ő áldozatára, és arra, hogy ő csodálatos módon ma is közben jár, értünk és pártfogónk te nálad. Add, Urunk, hogy ez így is legyen. Add, hogy pártfogónak tekintsük őt, add, hogy rátegyük az életünket, ráépítsük a mi életünket, és add, hogy egyre inkább tisztábban tudjunk megállni te előtted, mert egyre tökéletesebb életet akarunk és akarjunk élni a te dicsőségedre, az emberek előtt. Urunk, könyörögve kérünk, tedd élővé a te ígédet a mi szívünkben. Add, hogy tényleg a tieid akarjunk lenni. Add, hogy tényleg meg tudjunk és meg akarjunk változni. És add, hogy tényleg napról napra tisztább legyen a mi életünk, a mi lelkünk kosara, és napról napra közelebb kerüljünk te hozzád, és egymáshoz is. Kérünk, ebben áldj meg bennünket, és ebben segíts bennünket, a te lelkeddel, a te ígéddel vezetve bennünket az igaz és jó úton. Könyörgünk, áld meg a mi gyülekezetünket. Vigasztald a gyászolókat, gyógyítsd a betegeket. Imádkozunk azokért, akik úton vannak, vagy éppen messze vannak. Kérünk, vigyázz rájuk, áld meg őket, és add, hogy legyen áldott viszontlátás, amikor majd hazaérkeznek. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik most is úton vannak, vigyázz rájuk, és hadd érjék el céljukat, épségben és biztonságban. Imádkozunk azokért, akik nincsenek itt most közöttünk. Kérünk, hogy őket is áld meg, légy velük, és szenteld meg életüket. Csak úgy, mint a miénket is most itt ebben a házban. Mindenható Isten, könyörögve kérünk, áld meg nemzetünket. Áld meg egyházadat. Adj békességet ezen a világon. És légy azokkal, akik most háborúságot szenvednek. Könyörögve kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat, a mi megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak érdeméért, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek. Amen.